Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés egyházunk által kijelölt alapigéjét. Ugyamint megírva, találjuk Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetében az 5. verstől a következőképpen. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint bokor a pusztában. Nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül terni gyümölcsét. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Uram, Te vagy reménységünk. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak Téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nemrégen volt ez az eset, hogy egy keresztény missziós szervezet gyűjtést hirdetett így a Facebookon keresztül, mert egy hívő házaspárnak teljesen leégett a háza, és a missziónak a vezetője, akivel meglehetősen jó kapcsolatban vagyunk, elmondta, hogy ez az idősebb házaspár egész életét arra tette föl, hogy Isten szolgálja, és hogy ez embereken segítsen. Úgyhogy mi, a hívő nép, fogjunk össze, és adakozzunk, hogy hát sajnos biztosítás nem volt a házon, hogy ne hajléktalanként éljék tovább az életüket, hanem legyen hol lakniuk, legyen valami kis házacskájuk ezentúl is. Persze a Facebook poszt alatt, ahogy ez lenni szokott, megjelentek a kesejük, és azonnal jött a támadás. Igen, Istenben hittek, benne bíztak, őt szolgálták. Hát hol van ilyenkor az Isten? Miért engedte akkor pont az ő szolgáinak leégjen a háza, és pont ők így járjanak? Nem inkább a tűzoltókba kellene bízni az Isten helyett? Vagy amikor a beteg kisfiúért volt a felhívás, hogy imádkozzunk, hogy meggyógyuljon, és aztán mégsem gyógyult meg, hanem Isten elvitte az ő mennyei országába, akkor hol van ilyenkor az Isten? Nem inkább az orvostudományba kellene bízni? Nem inkább az orvosokba kellene bízni? Persze van ellenpélda is, amit saját fülemmel hallottam, amikor vendégségben voltam egy nagyon fiatal párnál, és abban az időben még az ügynökök így házról házra, ajtóról ajtóra mentek, és becsengettek, és kínálták a biztosítást, és azt mondta a fiatal asszony, hogy mi nem kötünk biztosítást, mert mi az Úrban bízunk. Félre lehet érteni Isten igéjét. És a félreértés általában abból származik, hogyha kiragadunk egy mondatot, vagy egy fél mondatot, és a szöveg összefüggéstől függetlenül értelmezzük, vagy a teljes szentírás értelmezésétől függetlenül értelmezzük, mert ezt az igét sokszor így szokták idézni, én legalábbis sokszor így hallottam, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik. És ennyi, és pont. És akkor, hogyha valaki ezt így kiragadja, és így idézi, meg így adja tovább, akkor úgy tűnik, mintha Isten azt parancsolná, hogy ne bízzunk egymásban? Ne bízzanak a házastársak egymásban? Ne bízzunk a tűzoltóságban, vagy az orvosban, vagy a biztosítóban? De nem szabad kiragadni. Hát ott a folytatás. Aki emberben bízik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. És ez a lényeg. Itt fordul meg a dolog. hogy valakinek az Úrtól elfordul a szíve, és csak az emberben bízik. Ha valaki azt mondja, hogy Istenben nem, én inkább az orvostudományba hiszek. És milyen nevetséges az, hogy van, aki Istenben bízik. Vagy Istenben nem, inkább a tűzoltókban. Nem az a baj, hogy valaki bízik emberben, hanem az, hogy az Úrtól elfordult a szíve. Ha elsősorban Istenben bízunk, akkor másodszorban bízhatunk emberekben, sőt, kell is bíznunk emberekben. De itt a sorrend nagyon fontos, hogy elsősorban bízzunk Istenben. Mert hogy a tűzoltóknak is ő segít, meg az orvosnak is ő adja a bölcsességet, meg az ügyességet. És így tovább, és így tovább. Vagy most itt vannak a választások. Hát muszáj, hogy bizalmunkat helyezzük valakibe, és valakire szavazzunk. Sőt, nekem személyes meggyőződésem az, hogy a keresztény embernek kötelessége benne lenni a politikában, kötelessége elmenni szavazni, kötelessége utána járni a dolgoknak, kötelessége imádkozni bölcsességért, ahhoz a szavazáshoz. Valakibe kell helyeznünk a bizalmunkat. De ne forduljon el az Úrtól a szívünk. Senki ne gondolja azt, hogy majd az ő személyes életének a problémáját azt fogja megoldani, hogy ez a párt, vagy az a párt, vagy a harmadik párt. Senkinek ne forduljon el az Úrtól olyan értelembe a szíve, hogy azt gondolja, hogy majd emberi vezetők fogják megoldani az ő személyes problémáját, az ő személyes életét. Áldott az a férfi, áldott az az ember, aki elsősorban az Úrban bízik, és elsősorban tőle kéri a megoldást. Jeremiás korában az volt a kérdés, hogy Babilóniában vagy Egyiptomban, melyikben bízzanak? Két nagy hatalom ütköző pontján volt Júda népe, és ez volt a nagy kérdés. Szimpatikusabb Egyiptom, inkább az egyiptomi uralkodóhoz fordulunk, hogy segítsen Babilónia ellen. Jeremiás pedig egész életében arra figyelmeztette őket, hogy nem az a baj, hogy Babilónia hatalmasabb, mint mi vagyunk. Nem az a baj, hogy Egyiptom hatalmasabb, mint mi vagyunk. Az a baj, hogy elfordultatok Isten népe, elfordultatok Istentől. A szívetek már nem ott van, bálványokat imádtok. Nem Isten törvényeit tartjátok szem előtt, nem az ő útján jártok. Istentelen életet éltek, Istenhez kell visszafordulni, és ő meg tud menteni. Hát nem emlékeztek rá? Előfordult már, hogy az ellenség elment Jeruzsálem falai alól. Előfordult már, hogy ott volt az asszír hadsereg, és Isten csodát tett, és a falak alól mentek el, és mentek haza. Elfelejtettétek? Pedig apáink elmesélték, hogy mi történt. Hogy Isten bele tud nyúlni a történésekben. Isten bele tud nyúlni a történelembe. Ez volt Jeremiás korában a történelmi helyzet, és hogy nekünk mit akar mondani ez a kijelölt alapige. Ez az alapige arról szól, hogy két út van előttünk. Az elfordulás, az elpártolás útja, vagy pedig az Úrban való bizalomnak az útja. És azt mondja az ige, hogy ha az Úrtól elfordulunk, elpártolunk, akkor abból következik, hogy törvénytelenségeket cselekszünk, törvénytelen módon jutunk javakhoz. Abból következik a reménytelenség, sivatagi bokorhoz hasonlítja az ilyen ember életét, szárazság, a halál következik belőle. Az Úrban való bizalomból pedig a reménység következik, a gyümölcstermő élet következik, egyáltalán az élet következik, az az élet, ami aztán örökké tart Isten országában. Kedves testvérek, azt figyeltem meg, hogy több dolog miatt is el lehet fordulni Istentől, és el lehet őt hagyni. Akkor is el lehet őt hagyni, hogyha nagyon rosszul megy, meg akkor is, hogyha nagyon jól megy. Az elfordulás lehet akkor is, hogyha nem kapjuk meg Istentől, amit akarunk. Például, hogy egy imádság ellenére meghal a szerettünk. Vagy az imádság ellenére is elmegy az apa a családból. egy fiatal asszony, akinek nagyon beteg volt az édesanyja, rákban haldoklott. Abban az időben gyakran jött hozzám, hogy beszélgessünk és imádkozzunk, mert hogy ha Isten tud csodát tenni, akkor meg tudja gyógyítani az ő édesanyját. Azt mondja, nem tudom elképzelni anyukám nélkül tovább, nem tudom elképzelni, mindig rátámaszkodok, mindig ő segít, ő vigyáz a gyerekekre, ő van itt. Lehetetlen. Nem tudom elképzelni, hogy tudnánk nélküle boldogulni. És naponta jött, és naponta imádkoztunk, hogy a anyukája jobban legyen, és meggyógyuljon. Persze én úgy imádkoztam, hogy az Úr akarata legyen meg, mert Isten úgy is meg tud gyógyítani, hogy elvisz az ő országába, az örök hazába, a mennybe, ahol aztán már örökké boldogok vagyunk, és egészségesek, és örömteliek, és nincs már szenvedés, és nincs már könny, és nincs már fájdalom, és nincs már bánat, és semmi gonosz. Ez az igazi végső meggyógyítás. Én azért így szoktam imádkozni, hogy az Úr olyan módon gyógyítsa meg a beteget, ahogy azt ő akarja. De amikor az édesanyja meghalt, akkor a fiatalasszony soha többet nem jött már. Se gyülekezeti alkalomra, se velem beszélgetni, se imádkozni. Mert azt mondta, hogy Isten nem segített rajtam, mégis elment az édesanyám, csalódtam Istenben. Elfordult a szíve, elhagyta az Urat. Eszembe jutott erről, hogy valamikor imádkoznak gyerekek azért, hogy apa ne menjen el a családból, és apa mégis elmegy. És akkor az a kicsi gyerek, 6 éves, 10 éves, nagyon nagyot csalódik. Marika nénén, annyit imádkoztam, minden este imádkoztam. És akkor nekem eszembe jut, amikor azt mondja Jézus, hogy jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül. Mert ez, hogy megbotránkoztat, az eredeti szövegben azt jelenti szó szerint, hogy elbotlat a hitben, elbotlat az élet útján. Hogy jaj annak, az embernek, aki miatt egy gyerek csalódik az Istenben. Jobb annak az embernek, ha malomkövet köt a nyakába, és a tengerbe veti magát. Jaj annak az embernek, aki miatt a kicsi gyermek azt mondja, hogy hát hiába imádkoztam. Hát Isten mégsem tett csodát. Apa mégis elment. Hát én meg imádkozom ezért a gyermekért, hogy visszakapja a hitét, az ő kis gyermeki hitét. Hogy annak ellenére, ami történt, ő mégis tudjon hinni. Ő mégis tudjon bízni. Ő mégis rátaláljon a szerető Istenre, aki azt mondja magáról, hogy még az árváknak is ő az atya, az özvegyeknek is ő a támasza. De ez egy gyakori dolog, hogy valaki csalódik Istenbe, mert Isten nem úgy alakította, és elfordul, elpártol. De érdekes módon az ellenkezője is előfordul. Elfordulás lehet akkor is, hogyha megkapjuk, amit kérünk. Soha nem fogom elfelejteni azt a fiatal házaspárt, aki elkezdett jönni a templomba, ami azért volt érdekes, mert előtte soha be nem tették a lábukat. A nagyobb gyermekük hittanos volt, úgyhogy ismerni ismertük egymást, de ők nem voltak hívők, vagy hát hittek Isten létezésébe, de nem az ő útján járták az életüket. És semmilyen gyülekezeti alkalomra, meg sehová, és egyszer csak megjelentek. És aztán újra, és heteken keresztül, hónapokon keresztül mindig ott voltak az istentiszteleten, aztán jöttek külön is beszélgetni, imádságot kértek. Nagyon megörültünk, mert azt hittük, hogy keresik az Istennel való kapcsolatot, majd meg fognak biztos térni, és majd ők is hívő keresztények lesznek. Kiderült, hogy a dolog hátterében az volt, hogy a kisfiú, hát hogy mondják, ezt lyukas szívvel született, és meg kellett műteni néhány hónap múlva, és ők ugye nagyon féltek, hogy a kisgyermek nem fogja a műtétet túlélni, vagy egyáltalán ezt a problémát túlélni. És gondolták, hogy talán Isten segíteni fog. És Isten segített, mert megtörtént a műtét, és a kisfiú felépült, mai nap is egészséges, a Facebookon látom a 20-valahány éves fiatalembert, hogy él és virul, de amikor az orvosok kijelentették a műtét után, hogy most már biztos a gyógyulás, biztos az életben maradás, a fiatal házaspár soha többet nem jött. Se a templomba, se semmilyen gyülekezeti alkalomra, se velünk beszélgetni vagy imádkozni. Megkapták, amit akartak, de a szívük elfordult az Úrtól, elpártolt, vagy soha oda sem fordult, csak ilyen érdekből volt ez. Az ige szakasz végén van ez az érdekes ige, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását. Talán beugrik nekünk az a történet, amikor János evangéliumának 8. fejezetében a házasságtörő asszonyt ugye oda cipelik Jézus elé. Na most akkor te mit mondasz, Jézus? Mózes törvénye szerint kövezzük halálra ezt a házasságtörőt, vagy te a szeretetet meg a megbocsátást hirdeted, akkor mersz-e szembe menni Mózes törvényével? Most akkor hogy legyen? Csőbe akarták húzni az Úr Jézust? És akkor ír Jézus a porba. Ugye, aki nem ismeri Jeremiás igéjét, az talán csodálkozik is, hogy ír a porba, vajon mit ír? Ha ez az ige eszünkbe jut, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják, akkor eszünkbe juthat az is, hogy aki nem a kegyelemben bízik, hanem a saját érdemeiben, a saját jóságában, az is olyan ember, akinek elfordul a szíve az Úrtól, aki elpártol az Úrtól. Ezek, akik oda cipelték a házasságtörő asszonyt, hát gondolták, hogy mi vagyunk a jók, mi vagyunk, akik ugye Isten törvényét igyekszünk betartani, meg az ő útján járunk, és hát ezt megkövezzük halálra, mert ez elbukott a bűnben. Ők a saját erejükben bíztak, a saját jóságukban bíztak. Nem az Úrban bíztak, nem Istenben bíztak, nem a megbocsátásban, a kegyelemben. Nem véletlenül kezd el Jézus a porba írni, és aztán mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös. És Jézus szavának hatalma volt, mert lehet, ha én mondtam volna, akkor nem győztem volna meg őket. De Jézus szavának ugye hatalma volt, az betalált a szívekbe, és elkezdtek elgondolkodni, hogy ja, tényleg, azért nekünk is van bűnünk. Azért mi sem vagyunk teljesen tökéletes. Ha nem a kegyelemben bízunk, ha megtagadjuk azt, amit Jézus értünk tett, akkor az egy elpártolás, egy elfordulás. Oda kell fordulnunk az Úr Jézus Krisztushoz, oda kell fordulnunk ahhoz a megváltáshoz, amit ő tett, oda kell fordulnunk ahhoz, hogy ő meghalt értünk a kereszten, hogy magára vette a bűneinket, hogy megfizette a bűneinkért a büntetést, hogy nekünk már ne kelljen félni az Isten büntetésétől, meg egyáltalán ne kelljen félnünk az Istentől, az Isten ítéletétől, hanem legyen bizalmunk abban, hogy ő megbocsát, mert Jézus meghalt értünk és feltámadt. Ő megbocsát és megtisztít a bűntől. És ez az Isten, ő akarja a szívünket. Kellünk neki. Mindennel ezt fejezi ki. Kell lesz nekem, add nekem a szíved. Ha olvassuk a Bibliát, akkor mindig ezt üzeni Isten, hogy kell lesz nekem. Azt akarom, hogy hozzám tartozzál. Bízzál bennem. Ha az úrvacsorához hív, az úrvacsorával is ezt fejezi ki Isten. Kell lesz nekem, veled akarok közösségbe lenni. És elcsodálkozunk ezen, hogy kell neki a mi család szívünk. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná ki ismerni? Én az Úr, mondja a mi Istenünk. Templomszentelési emlékünnepet tartunk ezen az Isten tiszteletem. És hát a templomunk az gyönyörű, és olyan szépen rendben van tartva. Még hogyha hétköznap is bejövök, az olyan nagyon szembetűnő, ugye a, nem tudom, háziasszonyok ki hogy van vele, de azért otthon olyan nehéz rendet tartani, hát milyen a konyha, meg milyen a szoba. És akkor bejövök a templomba, és itt mindig rend van. Ez mindig szép. Itt mindig olyan jó körülnézni. Minden a helyén van, minden tiszta. Mert a templomot széppé tesszük, csinosítgatjuk. Mert szeretjük, mert tiszteljük az Istent. És kifejezésre juttatjuk ezzel, hogy takarítjuk, virágot hozunk, rendben tartjuk. És Isten meg azt mondja, hogy neki nem ez a lényeg. Jó, biztos elfogadja ezt az áldozatot tőlünk, hogy rendben tartjuk a templomot, de azt mondja, hogy ez csak egy épület. Ő azt mondja, hogy a szívünk legyen a temploma. A szívünkben akar lakni. Az Isten azt akarja, hogy a szívedbe fogad be, hogy ott lakjon. Ne úgy álljunk hozzá, hogy bezárjuk őt ide a négy fal közé, hogy az Isten itt van, és vasárnap találkozunk vele. Nem. Az Úr azt akarja, hogy a szívedbe fogad be. Hogy a szíved legyen a templom, és akárhol vagy, otthon, kertben, hegytetőn, bárhol, az Isten ott van, az Isten ott van veled. Ő a szívünkben akar lakni. És hogyha ott lakik, akkor újjáteszi. Mert hogy csalárd a szívünk, javíthatatlan, gonosz. De hogyha elfogadjuk Jézus Krisztus megváltását, és ő beköltözik a szívünkbe, akkor ő azt rendbe rakja. Akkor ő azt megtisztítja. Hiszen azért halt meg Jézus, és azért támad fel. Hogy a szívünket rendbe tegye, hogy a szívünket újjátegye. Van most egy könyv, amit a Luther kiadó adott ki, az a cím, hogy Nem hagyhatom kint Istent, és ez nekem nagyon tetszik ez a cím. Nem fogom elmondani, miről szól, majd egy másik alkalommal, de az író a saját életét beszéli el, a mélységek mélységét járta meg, és Isten kihozta a mélységből, találkozott az Úr Jézus Krisztussal, és megmenekült, és ezt a címet adta az életéről szóló könyvnek, hogy ugye rájött azon a ponton, amikor érezte, hogy az Úr kopogtat a szívének az ajtaján, és akkor elfogta ez az érzés, hogy nem hagyhatom kint Istent, nem hagyhatom kint, szükségem van rá. Az kell, hogy bennem éljen, hogy bennem lakjon, hogy az övé legyek. Ez legyen a mi életünkben, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, erre a felismerésre juttass el mindannyiunkat, hogy nem hagyhatunk kint téged, hiszen te teremtettél, te gondoskodsz rólunk, te váltottál meg, Úr Jézus Krisztus, emberré lettél, hogy értünk szenvedj, meghalj és feltámadj. De nem vagy erőszakos, megvárod, amíg mi engedünk be. Uram, nem tudunk hinni csak akkor, hogyha te megadod nekünk a hit ajándékát. Uram, ajándékozz meg bennünket hittel, igazi bizalommal, hogy igazán találkozzunk veled, hogy igazán kapcsolatunk legyen veled, hogy igazán téged engedjünk be a szívünkbe, az életünkbe. És hogy megváltozzon, a család szívünk megváltozzon, új szívvé legyen, ahogy azt te ígéred. Köszönjük neked, hogy benned remélhetünk. Amen.